Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A nevem Miklós Tibor. Egy kiváltság, hogy itt lehetünk ma délután, és hallottam az előbb, hogy esett az eső. És van, aki örül ennek, van, aki nem örül, de ahogyan ez az eső úgy esett, így zuhogott, és itt a Pali barátom beszélt arról, hogy amikor oda megyünk a forráshoz, akkor ihatunk bőségesen, és közben halljuk az esőt. Nem csodálatos ez a kép? Kedves testvérek, ugye, mosolyogtok. Szeretnék egy-két gondolatot én is mondani. Tudtok még minket követni? Van? Igen, ez jó. Nagyon hálás vagyok a Pali barátomért, mert amikor így elindulott a Bartimeus Egyesület, akkor még csak ugye a szívünkben fogalmazódott meg az, hogy szeretnénk azok számára Isten igéjét elérhetővé tenni, akik akadályozottak abban, hogy az igét tudják olvasni a szemükkel, vagyis szeretnénk látássérülteknek, időseknek, diszlexiásoknak, vagy akinek bármilyen nehézsége van, azoknak szeretnénk segíteni. És a Pali barátom, meg még jó néhány barátom azt mondták, hogy hát nem tudjuk, hogy mi lesz, de hisszük, hogy ez Istentől van. És az, hogy most itt vagyunk, és fogjuk kiosztani Isten igéjét, akkor itt csak azt akarom mondani, hogy a Pali, ahogy ő többször így kihangsúlyozta, hogy én ezt hiszem, hogy ez az Istentől van. És tudjátok, onnan tudjuk, hogy valami Istentől van, amikor visszanézünk, és azt látjuk, hogy Isten azt az álmodat, azt a gondolatodat, azt a kérésedet, azt Isten fogja és megvalósítsa. És azt, hogy ma itt majd nektek adunk a kezetekben egy olyan eszközt, amin rajta van Istennek az igéje. És ott van rajta minden, amire szükséged van, úgy, ahogy a Pali mondta. Hálás vagyok, Pali barátom, a gondolataidért. És kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a Paliért, imádkozzatok érte, mert én hiszem, hogy nagy dolgokban akarja őt használni. Kedves testvérek, itt láttátok, hogy Palit is, meg engemet is úgy föl ide vezettek, tehát ez nem rejthetem el, hogy vak vagyok, de hiszem, hogy szellemileg nem vagyok vak. Kedves testvérek, én Ceausescu idejében egy erdélyi árvaházban növekedtem. Maga az épület, ahol én voltam, az korábban az 50-es években egy börtön volt. Tudjátok, hogy egy épületnek van egy, tehát maga az épület is, hogyha bemész, ugye, ahogy ide is, ahogy bejöttem, én éreztem, hogy itt egy ilyen krisztusi illatot éreztem. Tehát értitek, miről beszélek? Bemész egy lakásba, és érzed, hogy ott baj van. És valahogy az a kerítés, ami nem is egy 4 méteres betonfal volt, meg az udvar is betonból volt, tehát egyszerűen borzasztó volt. 20-valahányan voltunk egy szobába, és hát nagyon nehéz volt abban az árvaházban. És ráadásul ilyen 8-10 éves koromban kiderült, hogy valami baj van a szememmel, és egy gyerek amúgy is sok mindennel küzd. Küzdöttem azzal, hogy hát miért kell nekem itt ebbe az árvaházba lenni, miért nem lehetek én is egy normális családban. És még ráadásul, most még a szememmel is azt mondják ezek, hogy baj van. Így úgy, hogy amúgy a tinédzserek, vannak itt tinédzserek? Hát, amúgy is a tinédzserek azok küzdenek sok minden mással, de én sok mindennel küzdöttem. Tehát én nagyon kerestem az igazságot, és közben a látásom gyengült. Abban az árvaházban volt olyan, hogyha reggel 6 órakor nem ébredtél föl, és oda bejött, úgy hívták azt a bácsit, hogy Gergely bácsi. Egy ilyen vaságyba aludtam, tehát úgy, mint a börtönben. Fogta az ágyot 6:03-kor, velem együtt így fölforgatta így. Egy szót se szólhattam, mert hát ez volt. Tehát, hogy borzasztó volt. Most van valaki, aki sajnál engem? Testvérek, nagyon mélyen voltam én ott abban az árvaházban, és Ceausescu idejében én egyáltalán nem hallottam Istenről. Hallottam, hogy vannak vallásos emberek, tehát én az igéről se nem olvastam, se nem tudtam semmit. És aztán úgy a 20-as éveimben, hogy kerestem a pénz segítségével a boldogságot, és hát egyre mélyebben süllyedtem a bűnben. Egyre mélyebben éreztem az űrt a szívemben, hogy minek élek én itt ezen a földön? Mi az életemnek az értelme, mert a pénz látom, hogy nem oldja meg a boldogságomat, sem a barátaim, sem a cigi, sem ez a világ, miért van ez az egész? És aztán fogtam magam 91-ben, abban az egész káoszban, amiben voltam, átjöttem ide Magyarországra, Budapesten éltem, és hát itt is barátok, meg a bűnben folytattam az életet, és hát egyszer, és közben a látásom gyengült, folyamatosan gyengült, és volt bennem ilyen 20 éves koromban egy olyan gondolat, hogyha én megvakulok, én nem tudom, hogyha én azt túl fogom tudni élni. És 92 végén megházasodtam, Isten megáldott a Márti feleségemmel, és született egy gyermekünk, és hát ő is megtért, és hát itt egy csodát hadd mondjak, hogyha testvérek hisznek a csodába, hadd mondjak el egy csodát. A feleségemnek, meg nekem is a szembetegségünk öröklődő, és a 19 éves lányunk, mit gondolnak, gondoltok, lát? Hát a testvéremnek van hite. Csilla, szép szeme van a lányomnak? Igen, szép. Tehát tökélet... Nekem is. Köszönöm. És tökéletesen lát. Tehát ez egy csoda az életünkben. És az elmúlt egy évben ő egy bibliai iskolába járt, és most pedig már a repülőjegyet vesszük meg neki. Augusztusban Chicagóban egy ottani keresztény egyetemben fog tanulni, és kérlek benneteket, hogy imádkozzatok értem, nehezen viselem. Nagyon szeretem a lányomat. Nem könnyű, mikor az egyetlen egy gyereket kirepül otthonról. Testvérek, én 93 tavaszán, ugye átjöttem ide, akkor tértem meg, akkor fogadtam el Krisztust, mint megváltomnak. És ment az élet előre. Különböző szolgálatokba vettem részt, jártam egy 3 éves bibliaiskolában, tehát az gyülekezetemben mindig vezetői szolgálatom volt, és hát sokfelé szolgáltam én Amerikában, Argentinában, Európában, több országban szolgáltam, és Isten sok területen használt, de 6 évvel ezelőtt valami történt, és ezt szeretném veletek megosztani. 6 évvel ezelőtt gyülekezetünkben én akkor a lelkipásztori feladatot, szolgálatot végeztem, és a gyülekezetünkben valaki öngyilkos lett. Az egy nagyon nehéz időszak volt, és ugyanabban az időben én elveszítettem a látásomat, vagyis már egyedül nem tudtam közlekedni az utcán. És hát a gyülekezetünkben mindenki tőlem várta a választ, hogy hát Tibi, csinálj valamit, mondj valamit. Sokan azt gondolták, hogy akkor most, akkor aki öngyilkos lett, akkor ő a pokolba kerül, hova kerül, mi lesz, stb. Mindenféle kérdés volt. És közben én pedig azzal harcoltam, hogy én megvakultam. Emlékeztek, hogy mondtam korábban, hogyha én megvakulok, én nem tudom, hogyha én azt túl fogom-e tudni élni. És én valóban otthon voltam, és feküdtem, és két hangot hallottam. Az egyik hang azt mondta, hogy na látod, vesztes vagy. A gyülekezetedben az a hölgy öngyilkos lett, a gyülekezeted látod, hogy milyen nehézség van, meg látod, megvakultál, milyen ez az Isten, nem gyógyított meg tégedet, sőt, az a kevés látásod is, ami volt, azt elveszítetted. Ez volt az egyik hang, és a másik hang az volt, hogy menj és segíts a rászorultaknak, menj és segíts más vakoknak. Hát nem elég az én bajom, hogy szenvedek itt annyit ebben a gyülekezetben, még menjek a vakok felé. Hát Isten őrizzen egy fogyatékosnak a gonoszságától. Egyet értesz velem, Pali? Tehát...
Csak vakot ne lássak.
Szóval, testvérek, mi tudjuk, hogy a fogyatékosok azok nagyon gonoszak tudnak lenni. Mert hogy depresszív, meg haragszik rád. Hát most valaki közületek hibás, hogy én nem látok. Hát van nekem indokom arra, hogy haragudják rád? Nincs. De mégis a fogyatékosokban ott van ez a gonoszság, és nem akarunk feléjük szolgálni. És ment ez a harc, testvérek, ment ez a harc egészen addig, hogy ott voltam, feküdtem, és hallottam a két hangot. Látod, milyen a te Istened, nem megvakultál, úgy se lesz jó, és nem tudtam kimenni az utcára, nem tudtam menni egyedül, nem tudtam elvégezni a feladataimat, stb. Stb. Otthon voltam, nem mentem semerre. És ugye hallod azt a negatív hangot, hogy te vesztes vagy, te egy lúzer vagy, látod? Nem, én amúgy is én nem akartam vakon élni. Nem akartam az életemet elfogadni, hogy én vak vagyok. És hallom ezt a hangot, és hallom a másik hangot, hogy menjek, hogy segítsek nekik. Hát nem elég az én bajom, hogy még menjek. És mindahogyan Jézus Krisztus ott a János 9-ben, amikor ott vannak a tanítványok, és kérdezik Jézustól, hogy ez az ember vak, ki vétkezett, hogy ez az ember vak. Mert ott van az emberekben az az előítélet, biztos azért van ez, meg az, meg amaz, mert ez történt az életedben, nem mondok semmi konkrétumot, mert a plecskára fogok adni lehetőséget, tehát nem megyek részletekbe, de hogy ott van bennünk ez az a gondolat, hogy biztos, hogy azért beteg, mert hogy azt tette. Testvérek, mindenki tudja a lelki ismeretében, hogy miről beszélek. Ugye? Mosolyogsz velem? Testvérek, ott van bennünk az, és akkor, amikor ott volt ez a vakember, mit mondott Jézus ott a tanítványoknak? Ez nem azért van, mert valaki vétkezett, hanem azért van, hogy az én dicsőségemet rajta keresztül megmutassam. Testvérek, ahogy itt kint állt előttem a Pali barátom, és beszélt Istennek a kegyelméről, én Istennek a dicsőségét láttam a lelki szemeimet, men keresztül, hogy Isten az ő dicsőségére használja Pali barátunkat. Tehát, hogy nem számít, hogy vak vagy nem, Isten akkor is az ő dicsőségét, még a vakságunkat is föl tudja használni. És én nem akartam elfogadni, és ott volt bennem az, hogy Isten az ő dicsőségét, az én így nem akarok élni. Én 44-45 éves voltam, én így azt mondtam, én így vakon nem akarok élni, és ment a harc egészen addig, testvérek, egy 3/4 évig, hogy éjjel én már fölkeltem 2-kor, és ment a két hang, én megmondtam, én azokhoz nem megyek, megvan az én bajom, és az egyik éjszaka valami történt. És hadd mondjam azt, hogy előtte este nem töltött káposztát ettem, tehát nem álmodtam, hanem ez egy valóság volt. Hallom, már vártam, hogy halljam a két hangot, ment a koncert, hogy az egyik ezt, a másik amaszt mondja, és közben, hogy érzek valamit, ami csak úgy fogja a mellkasomat, és így egy sötétség így nyomja a mellkasomat. És nyom lefelé, és hallom Istennek a szelíd hangját, menj és segíts a vakoknak. És én épp mondtam, nem. És jön a sötétség, és kezd nyomni, lefelé, és már úgy éreztem, hogy nem kapok levegőt, és akkor a fejem teljesen tisztában voltam, és akkor már úgy éreztem, hogy nem kapok levegőt, és ez a sötétség nyomott és nyomott, és akkor gondoltam, hogy egy kicsit így megrugom a feleségemet, kelj föl, nyisd ki az ablakot, nem tudom a lábamat megmozgatni. Gondoltam akkor a kezemet nem tudtam megmozgatni. Gondolkoztam, hát akkor segítség, és nem tudtam megszólalni. És testvérek, ez a sötétség nyomott tovább, és hallom a hangot, hogy menj és segíts. És akkor jutott eszembe valami, hogy imádkozhatok. És imádkoztam, és azt mondtam, hogy az Úr Jézus nevében takarodj el innen. Mert én Krisztushoz tartozok, én az övé vagyok, én hozzátartozok, én meg vagyok váltva, Krisztus az ő vérével megmosta az én bűneimet, ő szabaddá tett engem, én az ő gyermeke vagyok, és takarodj el innen. Imádkoztam, és eltűnt. De testvérek, utána én akkor engedelmeskedtem. Mert az életemmel játszottam. És akkor utána azt mondtam Istennek, ha Istenem azt akarod, hogy én segítsek a vakoknak, vagy bárki másnak, fogyatékosoknak, akkor adj mellém embereket, akik ugyanezt hiszik. Például a Pali jött, aki azt mondta, hogy hiszem, hogy ez az Istentől van. Testvérek, értitek, hogy Isten mit tett? Ez nem az én ügyességem, hogy itt vagyok, hanem ez Istennek a munkája, hogy itt a Palival együtt, meg a kolléganőnkkel itt vagyunk azért, hogy Istennek az igéjét egy ilyen eszközön odaadjuk neked. Ezt Isten adja, nem mi. Mi csak eszközök vagyunk ebben. És testvérek, én itt most végezetül még egy gondolatot szeretnék mondani, és egy igét. Valahol mindannyian harcban vagyunk. Harcolunk az óemberi természetünkkel, és harcolunk az új természetünkkel, amit Krisztusban kaptunk. Tehát harc van az óemberem és Isten között, hogy Istennek engedelmeskedjek, vagy a bűnös testemnek. Valahol mindannyian ebben a harcban vagyunk egészen addig, ameddig ebben a testben vagyunk. Ott van egy harc, hogy Isten akaratát cselekedjem, vagy az én akaratomat. Isten akaratának engedelmeskedjek, vagy az én bűnös természetemnek engedelmeskedjek. És ott van egy ige, melyik azt mondja, hogy ha megvalljátok bűneiteket, hű és igaz ő, hogy megbocsásson és megtisztítson. Kedves testvérek, bármilyen harc is van bárkiben is, Istennek az igéje az élő, és ehhez az igéhez oda mehetünk egyszer, kétszer, hétszer, 70-szer, hétszer is oda mehetünk, és őszinte szívvel elmondhatjuk neki, hogy Uram, bocsáss meg nekem, és segíts nekem. Én ma reggel a Királyok harmadik könyvében olvastam, amikor Dávidnak a fia, Salamont, hogy hívják, segítsetek, na, ki lett a király? Salamon, igen. Tehát Salamon mit mondott, amikor az Úr megjelent neki álmába? Mit kért Salamon Istentől? Engedelmességet és bölcsességet. Ezt olvastam. És testvérek, harcban vagyunk ebben a testben, nehézségünk van, és lesz. És örüljünk annak, hogy Isten igéhez hozzáférhetünk, mert az Isten igéje az, ami segít minket a nehézségünkben, a nyomorúságunkban, hogy tudjuk Isten akaratát megélni és cselekedni. Tudjátok, testvérek, itt kint a világban, itt kint ebben a városban több százan, több ezren várják, hogy mutasd be neki az evangéliumot az életeddel. Anélkül, hogy megszólalnál. És testvérek, örüljetek, hogy van egy olyan pásztorotok, mint a kedves Gyuri, én vele sokszor beszéltem telefonon, itt most miközben ebédeltünk, pár gondolatot így beszéltünk, és én nagyon hálás vagyok, hogy így megismertem a Gyurit. Testvérek, tiszteljétek, és nem mondott semmi rosszat rólatok, ne. Nem szeretek senki se kipredikálni. Tiszteljétek és becsüljetek, mert Isten neki különleges embere, és gondolkozzatok azon, hogy hogyan tudnátok ezt a várost evangelizálni, mégpedig úgy, hogy ezek a padok teli legyenek emberekkel. Az Úr ebben titeket áldjon meg, és engedjétek meg, hogy egy imával befejezzem, jó? Álljunk fel Isten előtt! Mennyi atyánk, hálát adok te neked a te igédért. Köszönöm, Uram, hogy ahogy a Pali barátom itt kiállt, és mondta, Urunk, hogy annak az asszonynak a kedvessége, Uram, ahogyan azt az alabástromot eltörte, és a te fiadat ezzel fölkészített a temetésére, és ennek az asszonynak a cselekedete, Uram, még ma is itt 2000 év után is az a bizonyság elhangzott itt, Urunk. Köszönjük, hogy neked szükség van olyan emberekre, akik áldozatot hoznak azért, hogy a te akaratodat cselekedjék. Szükség van, Uram, olyan emberekre, Uram, akik a te igédet, a te evangéliumodat hirdetik az életükkel, Uram, akik odaállnak a résre, akik imádkoznak, akik ott vannak, Uram, a szegények mellett, a fogyatékosok, a betegek, a nyomorultak mellé odaállnak, Uram, és segítik őket, mint itt, Uram, itt ez a rámpa, hogy a kerekes kocsisok is be tudjanak ide jönni, hogy itt meggyógyuljanak te benned, Uram. Itt kérlek, mennyi atyám, hogy a te drága szent szellemed által áll meg ezt a gyülekezetet, áll meg őket hatalmasan, hogy itt ebben a városban ők a te igédet, Uram, tudják hirdetni, az evangéliumot, Uram, amely megszabadítja az embereket a mindenféle nyomorúságuktól, Uram, a bűnnek a rabságától. Hadd, Uram, hogy ezt a gyülekezetet használd a te dicsőségedre. Áld meg, Uram, ennek a gyülekezetnek a pásztorát. Áld meg az ő családját. Töld be az ő szükségleteiket, Urunk. És hadd, Uram, hogy ahogyan ő itt a te igédet szólja, hadd, hogy a te igédet mutasd meg, és szólaljon meg a te igéd az ő száján keresztül, Uram, hogy itt ebben a gyülekezetben, Uram, a testvérek a te igédből táplálkozzanak, a te igédből tudjanak épülni és növekedni te benned, Uram, és a komfortzónából lépjenek ki, és éljék meg az evangéliumot, Uram. Add a te szent szellemednek az áldását erre a gyülekezetre, Uram. Hadd, Uram, hogy ez az ige, ezek az audio biblia, amit fognak hallgatni a testvérek, Uram, hadd, hogy legyenek áldottak. Hadd, Uram, hogy a te igéd hozzon gyümölcsöt az életükben, hogy a te igéden keresztül biztosod és bátorítsad őket, Uram. Köszönjük, hogy a te igédben minden, amire szükségünk van, ott van. Köszönjük a te igédnek a gazdagságát. Ezért hálát adunk neked, Istenem. Így legyen áldott a te neved ezért a gyülekezetért és ezért a városért. Jézus nevében. Amen.